Kedves gyülekezet, kedves testvérek, mindenkit szeretettel köszöntök. Év utolsó igehirdetése van, és az év utolsó igehirdetésén is szükséges számot vetnünk olyan tekintetben, hogy ugye sokat beszélünk a végidőről, a végső időkről, de óhatatlanul is elfogja vagy elfoghatja az embert egyfajta félelem. Azért gondoltam, hogy erről a témáról mindenképpen jó, ha egy picit beszélünk, mert időről időre találkozom azzal a soraink között, hogy bár várjuk Jézus Krisztus második eljövetelét, örülünk annak, hogy közel van, egyre közelebb ez a második eljövetel, de mégis ott van bennünk egy görcs, egyfajta félelem, hogy tulajdonképpen mi lesz, hogyan lesz, mi az, ami várható, meg hát a másik, hogy hogyan állhatunk meg ebben az időszakban. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy igazából a bibliai kijelentéseket olyan szempontból vizsgáljuk meg, hogy hogyan, miként jelenthet ez evangéliumot, örömhírt számunkra. De még mielőtt erről beszélnék, egy olyan igeszakaszt szeretnék fölolvasni, amely pont erre a félelemre mutat rá, hogy sokakban ott lehet a félelem a második eljövetel kapcsán, és nézzük meg azt, hogy hogyan beszélt erről Jézus Krisztus Lukács evangéliuma 21. fejezetéből a 25.-27. verset olvasom. Tehát Lukács evangéliuma 21. fejezete, ugye miről is szól ez a fejezet? Ez a nagy apokaliptikus beszéd, tehát Jézus nagy apokaliptikus beszéde Máté evangéliuma 24. fejezetével párhuzamos, tehát Máté 24, Lukács 21, és a 25. verstől a 26. 27. verssel bezárólag fogom olvasni az igét. Azt mondja itt, hogy lesznek jelek a napban, a holdban és a csillagokban, és a földön a pogányok szorongása a kétség miatt, amikor a tenger és a hab zúgni fog, mikor az emberek elhalnak a félelem miatt, és azok várása miatt, amik a föld kerekségére következnek, mert az egek erősségei megrendülnek. És akkor meglátják az ember fiát eljönni a felhőben, hatalommal és nagy dicsőséggel. Azt mondja tehát itt az ige, hogy egyrészt lesznek jelek, másrészt, ugye miközben ezek a jelek sokasodnak, azt mondja, hogy az emberek elhalnak a félelem miatt, és azok a várása miatt, amik a föld kerekségére következnek, mert az emberek is látják azt, tapasztalják azt, hogy itt valami nagyon, nagyon furcsa és nehéz időszak következik az emberiségre. Sőt, tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy egyfajta összeomlás felé száguldunk. Na most ez a bizonyos kifejezés, hogy összeomlás, meg ha azt mondjuk, hogy végidő, hogy az emberiség az utolsó napjait éli, olyan szempontból, hogy a földi történelem utolsó szakaszában vagyunk. Azért döbbenetes ez a kor, amiben élünk, és azért volt döbbenetes ez az esztendő, 2022, mert tulajdonképpen, hogyha ezt az egészet most félretennénk egy pillanatra, tehát ezt a Lukácsi ige szakaszt, sőt, hadd emeljem a tétet ilyen szempontból, az egész Bibliát, ha félretennénk egy pillanatra. Biblia nélkül is az emberek már óhatatlanul is egyre többet beszélnek arról, hogy tényleg a katasztrófa felé száguldunk. Tehát, hogy ezek a válság jelenségek, hogy ez nem lehet véletlen, hogy itt beszélünk háborúkról, beszélünk járványokról, beszélünk éhínségekről, beszélünk földindulásokról. Na most ezt én ugye a Máté 24-ből idéztem. Na de ha a Máté 24-et egy pillanatra félretoljuk, és az utcaemberét megkérdeznénk, ugyanezt mondaná el, hogy egyre több a válság, sokasodnak a válság jelenségek. És ez nem lehet véletlen. Tehát ezért nagyon fontos, hogy mi erre figyeljünk, és feltétlen vessünk ezzel számot, hogy tulajdonképpen ebből a szempontból nekünk munkát végezni az emberekért, elmondani nekik azt, hogy hol is tartunk a földi történelemben, tulajdonképpen egyre könnyebb. Nem? Tehát tálcán kínálja magát a lehetőség, nem nekünk kell érvelni, hogy a Biblia ezt mondja. Hát azt kell, hogy mondjuk, hogy a Biblia ugyanazt mondja, mint amit egyébként sokan mások is már, tudósok is akár. Na most ezért fontos, hogy az ember számot vessen azzal, hogy igen, 2022-t írunk, magunk mögött hagyjuk a 22-es évet, egyre sokasodnak azok a jóslatok, amelyek a földi civilizáció végét jósolják, de nem csak általában, hanem egyre közelebb hozva ezt az időpontot. Két idézetet hadd olvassak föl ezzel kapcsolatban. És délután a beszélgetésben majd ezekre az idézetekre szeretnék részletesebben is kitérni. Az első egy magyar kutatótól származik, Gelencsér Andrásnak a cikke. Apropó, ez a Nyitott Szemmel legfrissebb számában az első interjú, ami vele készült, az benne van. Tehát Nyitott Szemmel legfrissebb száma. Nincs most itt a kezemben, de láttam ott a könyves pulton, polcon, úgyhogy ezt feltétlen érdemes majd megnézni, de gondolom, hogy ezzel többen találkoztatok már. Azt mondja Gelencsér András, ugye a Pannon Egyetem rektora, veszprémi légkörkutató vegyész. 20 éven belül katasztrófa várható. Talán hamarabb. Nagyon sokan látják ezt a tudományos világban, és nagyon kevesen a politikában és a gazdaságban. Tehát azt mondja, 20 éven belül katasztrófa várható, talán hamarabb. Mondja Gelencsér András, és ha elolvassuk ezt az interjút, ha végignézzük azt, hogy ő mi mindenről beszél, mert egyébként az interjúnak van egy második része is, majd ezt a beszélgetésben szeretném előhozni, tehát ezt elhoztam magammal. Gelencsér András egyáltalán nem beszél a Bibliáról. Tehát nem mondja azt, hogy a Biblia ehhez képest azt mondja, hogy, meg a Szentírás véleménye az, hogy nem tudjuk, hogy ő hívő embere, vagy nem, azt tudjuk róla, hogy tudós, és azt tudjuk róla, hogy mint tudós megállapítja azt, hogy igen, a katasztrófa felé száguld az emberiség. És még időpontot is mond, 20 éven belül, de talán hamarabb. És nagyon fontos ez a mondat, azt mondja, nagyon sokan látják ezt a tudományos világban, és nagyon kevesen a politikában és a gazdaságban. Tehát magyarán ne a politikára figyeljünk, meg ne a gazdasági szakemberekre. Ezek lekötöttek, ezek az emberek bizonyos szempontból. A tudományos világ azt mondja, hogy ott egyértelműen beszélnek erről. Na most, hogy mekkora a válság, hogy mennyire erősek ezek a válságjelenségek? Néhány évvel ezelőtt, de gondoljunk ebbe bele, néhány évvel ezelőtt, tehát körülbelül egy 7-8 évvel ezelőtt, tehát ennyire friss ez a dolog, 7-8 évvel ezelőtt megjelent a kollapszológia, mint újfajta tudományág. Kollapszológia. Talán hallottunk már róla, ugye ez azt jelenti, hogy összeomlástan. Összeomlástan. Van egy ilyen angol nyelvű kifejezés is, ugye akik tanultak angolul, nekik ismerős lehet a collapse, ugye összeomlik, collapsology, összeomlástan. Ez egy nagyon friss tudományág, gyakorlatilag jó néhányan, ugye 2015-ben kongatták meg a vészharangot, hogy olyan úton megy a világunk, olyan úton száguldunk, aminek a vége óhatatlanul is a földi civilizáció vége lesz. Szeretnék felolvasni egy idézetet, ez egy picit hosszabb idézet, de talán tudunk rá figyelni, és meg tudjuk azt nézni, hogy tudósok, megint csak azt mondom, Biblia nélkül, tehát Biblia nélkül, Máté 24-et félretéve, mit mondanak ugye a világunkról, hogyan látják a világ jelenlegi állapotát. Ezt írja. Világszerte fenyegető ökológiai katasztrófák a demográfiai növekedés időszakában. A helyi vízhiány miatti egyenlőtlenségek, az olcsó energia vége, az ásványi anyagok növekvő hiánya, a biodiverzitás csökkenése, talajerózió és szennyeződés, szélsőséges klímaesemények és folytathatnánk a sort, mindez a legnagyobb egyenlőtlenséget idézi elő azok között, akik képesek megvédeni magukat, és akik mindezek elszenvedői lesznek. Ezt a 7-8 dolgot sorolja tehát föl. Milyen következtetést von le belőle? Azt mondja, ezek a katasztrófák aláássák a geopolitikai egyensúlyt, és konfliktusokat robbantanak ki. Az olyan mértékű társadalmi katasztrófák, amelyeket okozhatnak, a múltban egész társadalmak eltűnéséhez vezettek. Ez az objektív történelmi realitás. Azt mondja, amint a fajok összeomlása egy elképzelhető lehetőségként jelentkezik, a rendkívüli állapotban már nem lesz idő a lassú és komplex mérlegelési folyamatainkra. A nyugaton a pánik fog eluralkodni, ami majd szabadság és igazság eszméink áthágásához vezet. Tehát azt mondja, hogy itt vannak ezek a válságjelenségek, mi fog ebből következni? Amikor már elképzelhető lehetőségként jelentkezik a fajok összeomlása, azt mondja, ez váltja ki a pánikot, és ez majd a szabadság és igazság eszméink áthágásához vezet. Na most ez az, amit egy proféciát ismerő embernek, ugye a véscsengő, az meg kell, hogy szólaljon az agyában, hogy szabadság eszmék. Tehát az a szabadság eszme, amit az emberiség oly nehezen vívott ki, vagy oly nehezen jutottunk el oda, hogy az emberek szabadságra vannak teremtve, lelkiismereti szabadság, vallásszabadság. Ezek hihetetlenül friss szabadságjogok, tehát alig 200 évesek. Tényleg itt vagyunk már több ezer éve a Földünkön, és dráma, hogy a 18.-19. század fordulóján nagy nehezen az emberiség eljut oda, hogy ja, igen, hát tényleg valóban ezeket a szabadságjogokat biztosítani kéne az embereknek. Tehát ez tényleg döbbenetes. Na most azt mondja ez az idézet, megint csak azt mondom, Biblia nélkül, a válság ahhoz fog vezetni, hogy az emberek azt mondják, hogy inkább a biztonság, ha még egyáltalán erről beszélhetünk, semmint a szabadság, mert egyszerűen megijedünk és félünk. Na most ezért érdekes nekünk ez a bizonyos egész gondolatkör, de különösen ez a 26. vers, amit olvastunk. Tehát a Lukács 21-26. Azt mondja, amikor az emberek elhalnak a félelem miatt, és azok várása miatt, amik a földkerekségére következnek, mert hogy sorolhatjuk mi a válság jelenségeket, és tényleg ezt most nem tesszük meg, de külön előadásokat lehetne erről tartani. Ha ugyanezt a gondolatot kölcsönvéve, amit már említettem, ha a Bibliát félretesszük, akkor ez óhatatlanul is megijeszt bennünket. Tehát megijeszti az embereket, mert tényleg mibe tudunk kapaszkodni? Mibe tudunk bízni? Hát hogyha igen, nincs a kezünkben. És teljesen egyértelmű, hogy igen, az emberekre általában véve a félelem lesz jellemző. Na most ezért nagyon fontos kérdés, hogy mi mibe tudunk kapaszkodni, mi mit tudunk mondani az embereknek. Mert a válság jelenségekről tudunk beszélni, de arról már nem csak mi beszélünk, hanem egyre többen beszélnek a világunkban. Tudósok is beszélnek a világunkban. Mibe tudunk mi reménykedni? Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. És kedves gyülekezet, ebben az igehirdetésben ezt szeretném csokorba gyűjteni, nyilván ez csak egy rövid kis ízelítő lesz, mert sok mindenben tud reménykedni az ember, sok mindenben tudunk bízni, itt az utolsó szakaszban is, de mégiscsak a legfontosabb kijelentéseket vegyük sorra, vegyük csokorba. Jelenések könyve 7. fejezetére utalnék legelőször is, Jelenések könyve 7. fejezetéből az első 3 verse. Ezt kérném, hogy keressük is ki, tehát Jelenések könyve 7. fejezete, első 3 vers a következőképpen szól. Ezek után láttam 4 angyalt állni a föld 4 szegletén, a föld 4 szelét tartva, hogy szél ne fújjon a földre, se a tengerre, se semmi élőfára, és láttam más angyalt feljönni napkelet felől, akinek kezében volt az élő Istennek pecsétje, és nagy szóval kiáltott a 4 angyalnak, akinek adatott, hogy ártson a földnek és a tengernek, ezt mondván. Ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, amíg meg nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit az ő homlokukon. Magyarán mi az, ami reménységet adhat? Tehát ugye ez a fő vizsgálódási pontunk most. Mi az, ami reménységet adhat a földi történelem utolsó szakaszában? Azt mondja, hogy 4 angyalt láttam állni, és ez a 4 angyal ugye tartotta a föld 4 szelét, azt hiszem egyértelmű a fordítási pontosítás, tehát nem szélét, hanem szelét, ugye itt szelekről van szó. Jött egy másik angyal, akinek kezében volt az élő Istennek pecsétje, és ő kiáltott nagy szóval ennek a 4 angyalnak, hogy ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, amíg meg nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit az ő homlokukon. Vagyis a menny tulajdonképpen készen áll arra, hogy ez az utolsó végső válság, a válságnak az utolsó szakasza elkezdődjön a 7 csapás, ugye ezt Jelenések könyve kifejti, teljesen egyértelművé teszi, hogy a földi történelem utolsó időszaka az ez lesz, de még mielőtt ez megtörténne, azt mondja, hogy el kell, hogy pecsételjük a mi Istenünk szolgáit a homlokukon. Tehát ez miért adhat reménységet? Azért, mert ez az Isten munkája. Erre Isten garanciát vállal, hogy ezt elvégzi. Tehát ha valaki tartana attól, hogy az ő, hogy mondjam, elpecsételése, Isten munkája, az nem lesz teljessé az ő életében, hát bele kell kapaszkodni ebbe az ígéretbe. és tudatosítani magunkban, hogy Isten részéről minden készen áll arra, hogy bennünket szentté tegyen, elpecsételjen, a megszentelődés útjára helyezzen, és aztán elpecsételjen, hogy az a bizonyos hét csapás, az ne felkészületlenül érjen bennünket. Ez egy nagyon fontos dolog, és egyben óriási örömhír, hogy nem vagyunk egyedül itt a Földön, nem vagyunk ilyen értelemben védtelenek. Egyedül az emberen múlik, hogy ezt a munkát, ezt elfogadjuk-e. Mert Isten részéről a szándék egyértelmű. Hadd használjam ezt a picit világias kifejezést, hogy a garancia is egyértelmű. Garanciát vállal rá. Hát gondoljunk bele ebbe, hogy mennyei szózat hangzik el, mennyei parancs. Ne ártsatok a Földnek. Tehát ez ne legyen, ne történjen meg. Azért, mert van egy munka, amit el kell végezni. Na most éppen ezért nagyon fontos egyébként, hogy az emberben a készség ott van-e, hogy igen, fejet hajtok az Isten munkája előtt, engedem, hogy ő elpecsételjen, engedem, hogy ez megtörténjen velem, készséges vagyok az ő utasításait teljesíteni, és készséges vagyok arra, hogy valóban mindabba belekapaszkodjam, amit ő elém helyez. Tehát ez már az emberen múlik. De hogy Isten részéről semmiféle hiány nincs ebben a munkában, az biztos. Tehát ez az első dolog, amiben bízhatunk, amiben kapaszkodhatunk. Jézus Krisztus kézben tartja az eseményeket, mint ahogy ezek az angyalok ugye tartják a Föld négy szelét, és csak akkor oldatnak el ezek a szelek, csak akkor kezdenek el még jobban fújni, és teljes egészében beborítani a Földet, amikor ez az elpecsételés már megtörtént, amikor kikristályosodott a mi életünkben is, hogy most akkor hova állunk. Istent akarjuk követni, és az ő szolgái vagyunk, vagy pedig nem. Tehát ez az, amire Isten vár. Miért késik az ő eljövetele? Hát ugye többek között ezért is. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. A második. Miben bízhatunk? Lukács evangélium a 21. fejezetéhez érdemes visszalapoznunk, mert a Lukács 21 ugye nagyon-nagyon sok biztató dolgot közöl, és mint ahogy a Máté 24 is egyébként, tehát Jézus nagy apokaliptikus beszéde, mert Jézus ugye nem csak riogat, meg elmondja ezeket az eseményeket, hanem ad olyan fogódzó pontokat is, amiben mi kapaszkodhatunk. Ha tovább olvassuk az igét, nézzük meg a 28. verset. Azt mondja a Lukács 21-28, mert ugye 27. versig olvastuk eddig. 28. vers, amikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel, és emeljétek fel a ti fejeteket, mert elközelgett a ti váltságotok. Tehát azt mondja, amikor pedig ezek kezdenek meglenni, mik értelemszerűen? Értelemszerűen azok a jelek, amelyekről beszélt itt a Lukács 21 alapján is Jézus, amit a Máté 24 még egy picit jobban kifejt, tehát azt mondja, amikor elkezdődnek ezek a jelek, ugye még egyszer háborúk, járványok, földindulások, éhségek. Azt mondja, amikor ezek kezdenek meglenni, meg hát persze nem csak ez, még sok mindent említhetnénk, amire ez a fejezet utal, meg amit Jelenések könyve még alaposabban fejt ki. De hát ugye, talán ez az a gyülekezet, az Aradi utcai gyülekezet, ahol Jelenések könyvéről annyira részletesen nem szükséges beszélnünk, hiszen volt egy teljes előadás sorozatunk ezzel kapcsolatban 3-4 évvel ezelőtt. Tehát ugye ez talán élhet bennünk ez az emlék. De lényeg az, hogy ezek a válságjelenségek, azt mondja, ahogy amikor ezek kezdenek meglenni, hihetetlenül fontos ez a kérés Jézus részéről. Azt mondja, nézzetek fel. Nézzetek fel. Tehát ne az eseményekre nézzetek pusztán, mert ugye az emberben ott van ez a reflex, hogyha valami történik, hát akkor azt nézem, ami történik. Nem, azt mondja, nézzetek fel. Nézzetek fel. Mert, és emeljétek fel a ti fejeteket, mert elközelgett a ti váltságotok. Tehát ez egyébként azért kulcsfontosságú megint csak, mert ha az eseményeket nézem, az események megrémítenek. Tehát ha pusztán azzal vagyunk elfoglalva, hogy mik történnek, milyen válságjelenségek, stb. Egyfelől hasznos, másfelől viszont azt lehet mondani, hogy persze ezeket is nézni kell, majd erről mindjárt fogunk beszélni, de kulcsfontosságú, hogy közben merre irányítjuk igazán a tekintetünket. Na most ebben egyébként az is benne van, hogy ne az eseményeket, ne magamat nézzem, ne a másikat nézzem. Mert még a végén elcsüggedek, nem? Tehát magam miatt is el tudok csüggedni, hogy miért vagyok én még ilyen állapotban, miközben ugye az Isten munkát akar elvégezni. És egyébként lehet, hogy jogos a kérdés, kétségtelen, na de mi ennek a helyzetnek a megoldása? Ember, nézz fel! Nézz fel! A másikon kezdek el gondolkodni, hogy a másiknak ilyen hibája van, olyan gyengesége van, stb. Ez megint csak olyan, hogy valahol tévút, nézz fel! Kezdj el érte inkább imádkozni, kezdj el munkálkodni. De ne pusztán a jelenséget nézd, ne pusztán az embert nézd, hanem úgy nézd őt, hogy közben felfelé is tekintesz. Tehát ez egy nagyon fontos kérés Jézus részéről, és nagyon fontos az is, amit a 29., 30. és 31. versben kifejt. Nézzük csak meg ezeket az igeverseket, mert ezeket a verseket, ezeket összeköti valami. Tehát ugyanúgy Lukács 21, és 29., 30., 31. vers azt mondja: mondott pedig nekik egy példázatot. Tekintsétek meg a fügefát és minden fákat. Mikor immár hajtanak, és ezt látjátok, ti magatoktól tudjátok, hogy már közel van a nyár. Ezenképpen ti is, amikor látjátok, hogy ezek meglesznek, tudjátok meg, hogy közel van az Isten országa. Hát egy végtelenül egyszerű példázat, ugye? De annak ellenére, hogy egyszerű, van egy olyan gondolat, szinte egy kifejezés, ami összeköti ezt a három igeverset. Mert ugye egy fügefáról beszél. Azt mondja, ezt tekintsétek meg, és amikor immár hajtanak, és ezt látjátok, hogy ti hajtanak, magatoktól tudjátok, hogy már közel van a nyár, magyarán közel van az eljövetel, Krisztus második eljövetele. Ezenképpen ti is, amikor látjátok, hogy ezek meglesznek, tudjátok meg, hogy közel van az Isten országa. Hát ugye teljesen egyértelmű, napnál világosabb gondolat, ahogy ezek teljesednek, mi következik ebből, egyre közelebb jutunk Jézus Krisztus második eljöveteléhez. Mi az a kifejezés, ami összeköti ezt a három igeverset? Azt mondja a 29. vers. Jézus hogyan szólít fel bennünket, hogy mit is tegyünk? Tekintsétek meg a fügefát és minden fákat. 30. vers. Mikor immár hajtanak, és ezt látjátok. Tekintsétek. Azt mondja, amikor ezt látjátok. 31. vers. Ezenképpen ti is, amikor látjátok, hogy ezek meglesznek. Tehát ez, hogy tiszta legyen a tekintetünk, ez kulcsfontosságú, de közben ezt a kettősséget érdemes érvényesíteni, hogy nem csak a fügefával vagyok elfoglalva, nem csak az eseményekkel vagyok elfoglalva, hanem közben felfelé is tekintek. Tehát közben azt mondom, hogy van Isten az égben, aki kézben tartja az eseményeket, és ez az Isten, ez szeretne segíteni rajtam is, akit el akar pecsételni, meg a másik emberen is, aki lehet, hogy még nem is hallott az elpecsételésről, meg egyáltalán arról, hogy itt mi az, ami a világra következik. Csak retteg, meg fél, mert tényleg, ami körülöttünk van, hát Biblia nélkül mibe kapaszkodhat az ember? Különben annyira érdekes, nagyon szívesen hallgatok ezzel kapcsolatban műsorokat, interneten sok mindent lehet találni. Van már összeomlás kutató is, Magyarországon is, Stumpf Bíró Balázsnak hívják. Jó néhány interjú vele kapcsolatban ott van fönt az interneten. Hihetetlenül érdekes és hasznos és tanulságos dolgokról beszél, de természetesen az a bizonyos reménység, a biblikus reménység, az hiányzik a mondani valójából, értelemszerűen, mert bizonyára talán nem is hallott róla. Na, ez az, amit mi hozzá tudunk tenni ahhoz, hogy tulajdonképpen mi az, ami körülvesz bennünket. Nézzük az eseményeket, figyeljük azt, hogy mi történik, és közben felfelé is tekintünk, mert Jézus erre is biztat bennünket. De itt tegyünk egy kitérőt. Nagyon fontos kitérő, mert ugye, ha az idők jeleiről van szó, talán bennünk is megfordult már az a gondolat, én ezzel ugye sokat foglalkozom, és sokszor találkozom ezzel a gondolattal a gyülekezetekben, hogy igen, egyfelől értjük, hogy ez fontos, na de mit tegyünk mondjuk a Filippi 4:8-al? Filippi levél 4. fejezetének 8. verse. Nézzük csak meg, hogy mit mond a Filippi levél 4. fejezetének 8. verse, mert ez ugye az idők jeleivel kapcsolatban, hát hogy mondjam, egy kis bökkenőt jelenthet, kis bökkenőt okozhat számunkra. Azt mondja itt a Filippibeliekhez írt levél 4. fejezetének 8. verse. Továbbá, atyám fiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jóhírűek, ha van valami erény, és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Na hát, ugye az ember itt elmorfondírozik rajta, hogy azt mondja, igaz, tisztességes, igazságos, tiszta, kedves, jóhírű, 6 dolgot sorol föl. Na most, ha emellé-mellé tesszük itt az idők jeleit, társadalmi események, milyen állapotban van a világunk, és akkor lehet ezt sorolni, nehézségek, katasztrófák, és így tovább. Hát most akkor ez hogy jön össze, ez a Filippi 4:8? Bizonyára úgy, hogy ennek fényében érdemes szemlélni az eseményeket. Miről szól ez az igevers? Arról, hogy ember, tekints föl. Tekints föl. Te olyan fényben értékeld azt, és lásd meg azt, ami körülötted zajlik, körülöttünk zajlik, ahogyan az Isten látja azon a szűrőn keresztül, a jóságos és az igazságos, a bölcs és az erényes szűrőn keresztül. Így érdemes nézni ezeket az eseményeket. De közben ugye nem lehet azt mondani, hogy emberek, akkor inkább ne is foglalkozzunk ezzel. Nem? Tehát adódhatna a gondolat, hogy ne is törődjünk ezzel, mert inkább csak ami szép, meg tiszta, meg igazságos, azzal törődjünk. Magyarán, ugye mondjuk a Bibliának csak ezeket a részeit olvassuk. De hát ugye ez megint olyan, hogy az igét nem lehet, hogy mondjam, megcsongítani ilyen szempontból, kivenni mondjuk az idők jeleit, kivenni a fügefa példázatát mondjuk, ugye Lukács 21-ből. Azt mondja, tekintsétek meg, lássátok meg. Hát amikor ott van a szemetek előtt, és amikor ezt látjátok, akkor tudjátok meg, hogy közel van a nyár. Tehát egyre közelebb kerülünk a második eljövetelhez. Az ember figyel az eseményekre is, de figyel arra, hogy a lelke, a gondolkodása az a Filippi 4:8 fényében maradjon, hogy tényleg, amik csak jó hírűek, igen, ezekről gondolkodjatok. Ezeknek a fényében nézzük mindazt, ami a világunkban zajlik. Jó, tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy helyesen, bölcsen értékeljük mindazt, ami körülvesz bennünket. Ez tehát a második. Mi az, amiben reménykedhetünk? Tehát még egyszer, csak egy pillanatra megállva és összefoglalva az eddigieket. Mi az, amiben reménykedhetünk? Az egyik tehát az, hogy Jézus kézben tartja az eseményeket. Lásd, elpecsételés. Tehát az ő tudta nélkül más nem történik, csak az, amit ő tud, megenged, és pontosan akkor engedi meg, amikor annak ideje van. Ez az egyik. A másik, Jézus biztat bennünket arra, hogy miközben kavarognak körülöttünk az események, mi nézzünk föl. Itt tartunk egyelőre tehát. A harmadik dolog, amiben bízhatunk, hogy Jézus felkészít bennünket arra, ami előttünk áll. Két igét szeretnék idézni ezzel kapcsolatban, illetve egy igeverset, és aztán még egy ige csokrot. Lukács evangélium a 21. fejezetéből a 34. verset szeretném kiemelni. Tehát Lukács 21:34, ugyanúgy ebből a nagy apokaliptikus beszédből, hogy hogyan szólít fel bennünket Jézus arra, hogy mire is irányítsuk a mi tekintetünket. Azt mondja a 34. vers, de vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódásnak, részegségnek és ez élet gondjainak miatta, és váratlanul reátok ne jöjjön az a nap. Azt mondja, vigyázzatok magatokra. Az ember, hogy mondjam, a szó 100%-os értelmében nem képes magára vigyázni. De addig a pontig igen, hogy őrzi a lelkét, figyel arra, ami körülötte történik, és két kézzel kapaszkodik a jó Istenbe. Így igen. A többit meg az Isten kipótolja. Azt mondja, ember, vigyázz magadra, és vigyázzunk a mi szívünkre, hogy meg ne nehezedjék. Három dolgot említ, dobzódás, részegség és az élet gondjai miatta. Hát erről külön alkalmat lehetne tartani, külön ige hirdetést. Dobzódás, részegség, élet gondjai. Dobzódni bármi olyanban, ami elteríti a gondolatainkat, ami leköti az energiáinkat, amire akár még pénzt is áldozunk, időt áldozunk, sok-sok mindent, de az Isten igéjéhez nem kapcsolódik. Azt mondja, hogy ez dobzódás. Minek? Minek? Részegség. Amikor valami elbódít bennünket. Hát ez lehet akár alkohol, akár bármi más. azt mondja, ne ez jellemezze a hívőnépet, ne az jellemezze, hogy részeg valamitől. Hogy egyszerűen az ige világossága, szépsége az nem képes áttörni az életén. Hát legyen annyi ereje az evangéliumnak, hogy áttörjön ezeken. És ugye még egy harmadik dolgot említ, ez életgondjai. Na, ezek aztán nyomaszthatnak bennünket, nem? Tehát, és valahol joggal, mert mi éljük az életünket, fiatalabbak nem leszünk, ahogy szoktuk mondani, tehát telnek az évek, és az ember újra és újra megint csak azt veszi észre, hogy eltelt egy év, és idősödik. Egyre sokasodnak ezek a gondok, nem csak akkor, ha magunkra nézünk, ha a családunkra nézünk, környezetünkre, közvetlen környezetünkre nézünk, akár rokonságunkra, akár másokra, akár a gyülekezetre, és így ezt lehet sorolni. Azt mondja, meg ne nehezedjék a ti szívetek. Megint csak ugye ugyanarról beszélünk tulajdonképpen, mire tekintünk. Arra a dologra, ami dobzódást idéz elő, ami részegséget idéz elő, meg a gondokra tekintünk, hát óhatatlanul is akkor lefelé fogunk tekinteni. Azt mondja, nézz fel, tehát vigyázzatok. Ez Jézusnak az egyik fajta felkészítése, és ugye nagyon fontos egyébként az, hogy mivel zárul ez az igevers, azt mondja, hogy meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódás, részegség és az élet gondjainak miatta, és váratlanul rátok ne jöjjön az a nap. Na most ez, hogy miért is fontos, ezzel kapcsolatban most kérném, hogy lapozzunk át a Máté evangélium a 24. fejezetéhez. Máté evangélium a 24. fejezetéből a 42. verset olvasnám először, tehát Máté evangélium a 24. fejezete, 42. vers, aztán a 44. és a 46. verset. Megint csak maradunk ugyanennél a fejezetnél, és megnézzük azt, hogy Jézus hogyan készíti azokat, akik ragaszkodnak hozzá. Tehát 42., 44. és 46. vers. Azt mondja itt a 42. versben, vigyázzatok, az eredeti kifejezés az szó szerint ezt jelenti, hogy virrasszatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jön el a ti uratok. 44. vers, azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jön el az embernek fia. És a 46. vers, ez már egy kicsit más területre vezet bennünket, de erről is beszélünk mindjárt. Boldog az a szolga, akit az ő ura, amikor hazajön, ilyen munkában talál. Hogyan készít föl tehát bennünket Jézus? Azt mondja, vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jön el a ti uratok. Na most ezért fontos nekünk azt végig gondolni, vagy inkább azt mondanám, hogy újra emlékezetünkbe idézni, mert gondolom, hogy ez a mozzanat itt a nagy apokaliptikus beszédnél többünk fejében ott van, hogy kinek mondta el Jézus ezt a beszédet? Kik voltak a hallgatóság része, amikor erről beszélt? És döbbenetes módon erre azt tudjuk mondani, hogy ez bizony nem egy tömegeknek szóló beszéd volt. Pedig az ember azt hinné első pillanatban, hogy hát itt azért mégiscsak ezt a beszédet, ami ugye vázlatprofécia is egyben, mert az egész történelemről ad egy vázlatot, hát ezt rengetegen hallgathatták. Vagy jó, hát mondjuk nem annyira sokan, mint a hegyi beszédet, de azért mégiscsak pár száz ember, vagy pár tíz ember mégiscsak lehetett ott Jézus körül. Hát nem. Erre a válasz az, hogy nem, mert hogy ezt a beszédet, ezeket a gondolatokat, ezt Jézus a legszűkebb tanítványi körének mondta el. A legszűkebb tanítványi körnek. Tehát akkor, amikor ott voltak a templomban, Jézus ugye kijött a templomból, Máté evangélium a 24. fejezetének elejére utalok, amikor kijött a templomból, hozzá mentek a tanítványai, hogy mutogassák neki a templom épületeit. Ott van körülötte a 12, akik közül ugye az egyik áruló, a másik megtagadja, és így tovább lehet sorolni. Na most ennek a szűk tanítványi körnek, ennek mondja azt, hogy vigyázzatok azért, virrasszatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jön el a ti uratok. Azt mondja 44. vers, legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jön el az embernek fia. Tehát magyarán, ha az ember úgy latolgatja az esélyeket, hogy akkor mikor is jön el, mikor várható Krisztus eljövetele? A kereszténységben ennek óriási hagyománya van. Gyakorlatilag a kezdetektől fogva. A kezdetet ilyen értelemben Jézus Krisztus kereszthalálától értem. Tehát Krisztus meghalt értünk, aztán feltámadt, mennybe ment, és a kereszténység azóta várja, hogy ez a második eljövetel bekövetkezzen. Hát itt vagyunk 2022-ben, holnap pedig 2023-at fogunk írni, de még mindig nem következett be ez a bizonyos második eljövetel. Az embert óhatatlanul is egy picit összezavarja ez, hogy tulajdonképpen most akkor mi a helyzet? Hol tartunk? Lesz egyáltalán második eljövetel? Vagy hova futnak ki az események? A válasz erre természetesen az, hogy igen lesz, tehát ez a jövendőlés be fog teljesedni, de... és itt kell nagy felkiáltó jelet tenni, akik a legjobban ismerik Jézust, és akik várják vissza Jézus Krisztust, az a legszűkebb tanítványi kör, nekik mondja Jézus. Tehát nem általában a világnak, hanem nekik, nekünk mondja Jézus Krisztus, hogy amely órában nem gondoljátok, akkor jön az embernek fia. Magyarán ebben burkoltan benne van az a gondolat is, hogy számolgatni nem érdemes, hogy mikor. Mert az emberben ott van ez a kíváncsiság, nem? Hát annyi proféciát ismerünk a Bibliából, egy csomó mindent láthatjuk, hogy hogyan teljesedett be hajszálpontosan események, időpontok, összefüggések. Ez egy csodaszép rendszer, ami a Bibliában van. Hát akkor előre nem társíthatnánk időpontokat ezekhez az eseményekhez, lásd Jelenések könyve. És a válasz erre az, hogy nem. Időpontokat nem, egy időpontot tudunk a végidővel kapcsolatban, 1844, és 1844-et követően idői profécia már nincs. És ezzel, mint egy készenlétben tartja Isten az ő népét, és ott szól nekünk a figyelmeztetés, hogy amely órában nem gondoljátok, abban jön az embernek fia. Nem csak azt mondja, hogy figyeljetek, ti nem tudjátok, nem tudjuk, hanem azt is mondja, hogy amikor nem gondolnátok, amikor nem gondolnátok, na akkor jön el. Tehát ez egy nagyon fontos kérés Jézus részéről, figyelni. Igen, ez az ember dolga. Tehát ettől még viszont figyeljük az idők jeleit. Nagyon-nagyon lényeges. De ez, hogy virrasszatok, vigyázzatok, ez értelemszerűen utal arra is, hogy a jellemünk tisztaságát őrizzük. Tehát, hogy nekünk a mérce az mindig Jézus Krisztus legyen. Tehát ne egy ilyen hanyagság jellemezzen bennünket, hogy ó, hát akkor nem is tudunk semmit, akkor nem foglalkozunk ezzel annyira komolyan. Dehogyis. Hát az ember őrizze tisztán az ő ruháit, őrizze tisztán az ő jellemét. Ezzel kapcsolatban is ugye említhetnénk igeverseket, nem fogunk rá kitérni, mert ez szétfeszíteni az ige hirdetés kereteit. De az biztos, hogy Jézus felkészít bennünket arra, hogy hogyan fogadjuk őt. És mi az, amit még tudunk mondani itt a 46. vers kapcsán, mert ugye 42. 44. versről beszéltünk, 46. vers azt mondja, hogy boldog az a szolga, akit az ő ura, amikor hazajön, ilyen munkában talál. Tehát ez pedig a munkavégzésre utal. Ugye 45. verset nem olvastam, de így kerek a kép. Azt mondja, hogy kicsoda hát a hű és bölcs szolga, akit az ő ura gondviselővé tett az ő házanépén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt. Tehát azt mondja, hogy eledelt kell adni a háznépnek, és azt a szolgát nevezi boldognak, akit Isten, amikor hazajön, amikor eljön, ilyen, és itt jön a kulcskifejezés, ilyen munkában talál. Munkában. Tehát ezzel biztat bennünket az Isten arra, hogy ember munkálkodj másokért. És itt kanyarodjunk vissza ahhoz a gondolathoz, ahonnan kiindultunk. Gyakorlatilag kimondhatjuk azt, hogy könnyebb most munkát végezni a történelemnek ebben az időszakában, amikor körülöttünk egyre többen beszélnek arról, hogy az összeomlás felé megyünk. Egyre többen beszélnek arról, hogy katasztrofális irányban tart a világunk. Egyre többen beszélnek arról, hogy itt belátható időn belül elkövetkezik a vég. Még egyszer mondom, ige nélkül, Biblia nélkül, tudósok erre a következtetése jutnak el. Évtizedeink vannak vissza, vagy már szinte annyi sem. Tehát ugye ezek a 20-30 éves jóslatok, ezek egyre inkább megszaporodtak most az utóbbi években. És ez alapján azt lehet mondanunk, hogy igen, akkor viszont, ha ilyen értelemben könnyebb a feladatunk, akkor lépjünk elő. És mondjuk azt az embereknek, hogy igen, erről a Szentírás beszél. Ehhez nyilván bölcsesség kell, nyilván Szentlélek általi vezetés kell, de ez az, amire az Isten késztet bennünket, hogy olyan lehetőség van a kezünkben, hogy az valami csoda. Ilyen szempontból egyébként abszolút ünnepélyes ebben a korban élni. Mert ugye bárkiben fölmerülhet a gondolat, hogy hát jobb lett volna esetleg valami nyugodtabb időszakba születni. Nem, én azt mondom, hogy ünnepélyes kiváltság az, aminek mi a részesei lehetünk. Mert itt vagyunk lépésekre a második eljöveteltől. Nem tudjuk pontosan, hogy ez mikor következik be. Ne tippeljünk, ne satszoljunk. Tehát az emberben benne van ez a reflex, hogy na akkor mikor, ezt az Isten tudja. Egy biztos, hogy boldognak nevezi azt a szolgát, akit az ő ura, amikor hazajön, ilyen munkában talál. Érdekes egyébként az, ahogyan zárul ez a bizonyos fejezet, Máté Evangélium a 24. fejezete, mert hogy ez a bizonyos munkálkodás, ez azért nem is olyan könnyű. Miért mondom ezt, hogy nem annyira könnyű ez a munkálkodás? Mert hogy azt mondja, hogy itt a 48. verstől kezdve, 48. 50. vers, 48, 49, 50, azt mondja, hogy ha pedig ama gonosz szolga így szólna az ő szívében, halogatja még az én uram a hazajövetelt, és az ő szolgatársait verni kezdené, a részegesekkel pedig enni és inni kezdene, megjön annak a szolgának az ura, amely napon nem várja, és amely órában nem gondolja, és akkor már az 51. verset is tegyük hozzá, és ketté vágatja őt, és a képmutatók sorsára juttatja, ott lesz sírás és fogak vacogása. Fogak vacogása. Tehát így pontosíthatjuk az igét, nem fogcsikorgatás. A fogcsikorgatás dűre utal inkább. Tehát félelem és düh együtt. A fogvacogás az csak a félelemre. Tehát, hogy rettegnek az emberek az Istentől. Miért mondom azt, hogy nem is olyan könnyű ez a munkálkodás? Azért, mert ott van az igaz szolga, és ott van a gonosz szolga. És a gonosz szolga elkezdi csépelni az igaz szolgát, elkezdi verni, a részegesekkel pedig enni és inni kezd, tehát magyarán megnehezíti az igaz szolga munkavégzését. Tehát ezért mondom, hogy nem is olyan egyszerű ez a bizonyos munkavégzés, mert bizony lehetnek olyanok, akik még azt mondják, hogy jó, hát halogatja még az én uram a hazajövetelt. Na ez az a kihívás, ami egyébként az advent nép előtt áll, hogy Isten elhívott egy népet, a drámai ezt kimondani, de lassan most már 200 évvel ezelőtt, tehát nagyon, nagyon nagy időtávolságról beszélünk, lassan 200 évvel ezelőtt elhívott egy népet, erre a népre is bizony kihat az, hogy most akkor lesz egyáltalán második eljövetel, mert persze hirdetjük a második eljövetelt, na de hát még mindig itt vagyunk 2022-ben, holnap átlépünk 2023-ba. Tehát hitbeli elődeink hamarabbra gondolták, hogy meg lesz ez a bizonyos második eljövetel. Azt mondhatjuk az ige alapján, hogy nekünk egy feladatunk van, ezt a második eljövetelt előkészíteni. Hittel várni Jézus Krisztust, és az emberek figyelmét pedig fölhívni arra, hogy emberek, nincs ez messze. És az a válság jelenség sorozat, amiket tapasztalunk. Erről a Biblia beszél. Ez egy óriási lehetőség számunkra. Sportnyelven szólva óriási zicser számunkra. Tehát ezt kár kihasználatlanul hagyni. Az ember számára ilyen szempontból, a hívő ember számára tálcán kínálja fel ez az időszak, ezt a lehetőséget, hogy ember, mondd el a világnak, mondd el azoknak, akik körülötted vannak. Hatalmas lehetőség és hatalmas kiváltság ebben a korban élni. És kedves gyülekezet, bízom benne, hogy valóban ebből az ige hirdetésből elvisszük magunkkal mindenképpen a reménység gondolatát. Nagyon közel van a második eljövetel a jelek alapján, de ez nem szabad, nem kell, hogy megijesszen bennünket. Ez örömhír, ez reménység. És reménység abból a szempontból is, hogy Isten felkészíti az ő szolgáit, ne felejtsük ezt el, elpecsételi az ő szolgáit. Reménység abban a tekintetben is, hogy azt mondja, a felkészítésben, hogy nézz fölfelé irányítsd a tekinteted, miközben szemléled az idők jeleit, tehát a kettőt el ne válasszuk egymástól. És felkészítés abból a szempontból is, hogy azt mondja, hogy ember, állj készen, virrasz, őrizd a te ruháidat, mert hogyha ezt megteszed, akkor hűséges szolga lehetsz, de közben tudd, hogy nem vagy tisztában azzal, hogy pontosan mikor érkezik el a te urad. Neked egy feladatod van, várd, várd. Hát ez az a boldog várakozás, ez az a boldog reménység, ami előttünk áll, és kedves gyülekezet, kívánom azt, hogy valóban a Jóisten segítsen bennünket az elkövetkező új évben is, hogy felismerjük azokat a lehetőségeket, amiket elénk helyez. Ezt egyébként csak ti tudjátok megtenni, csak én tudom megtenni, csak te tudod megtenni. Mert mindannyiunknak más életkörnyezete van, mások az ismerőseink, más a baráti körünk, a munkatársi körünk, és így tovább. Hogy kinek adjuk tovább ezt az örömhírt, hogy kinek a figyelmét hívjuk fel arra, hogy tényleg hol is tartunk. Ez rajtunk múlik. Jóisten segítsen bennünket abban, hogy tényleg ez megtörténjen, és segítsen bennünket abban, hogy ez a reménység abból a szempontból is reménység legyen, hogy a mindenható Isten egyszülött fia, aki az életét adta értünk, na ő az, aki készül eljönni. Ő az, aki vár bennünket, ő az, aki mindent megtesz értünk, és ne felejtsük el azt sem, hogy az igazi, teljes, valódi közösség, amiről a szombatiskolában is szó volt, az újjáteremtett föld ígérete, ez is előttünk van. Igazi boldogság majd csak akkor lesz, hogyha elérkezünk ebbe az időszakba, de hát az Isten ezt szeretné elhozni, rajtunk is múlik, hogy ez mikor történik meg. Jó Isten segítsen bennünket abban, hogy valóban tudjunk bízni ebben a sok-sok ígéretben. Amen. Amen.